Kedves testvérek, ha minden igaz, akkor a múlt héten befejeztük a harmadik fejezetet a Tesszalonikai akkhoz írott levélből, úgyhogy a negyedik fejezetre térünk, és annak is az első 8 versét fogom felolvasni. Így szól a szakasz. 2 hete ez volt az ige hirdetési alapige, ha minden igaz. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Eddig tehát a szakasz, és akkor hát most mondhatnám azt, hogy tessék visszahallgatni a 2 héttel ezelőtti igehirdetést, de azért megpróbálok egy-két újdonságot is előkaparni, ami talán az igehirdetés formai voltában nem biztos, hogy belefér. Először is nagyon fontos szerintem megjegyezni azt, hogy amikor azt mondja Pál, hogy egyébként testvéreink kérünk titeket, az igazából, illetve kérünk titeket és intünk, az nem azt jelenti, hogy itt a gyülekezet valamit rosszul csinál, hanem inkább egy ilyen motivációs jelleggel, hogy csinálja még jobban. Tehát ez az egész felütése magának a szakasznak, ami ugye ebből fakad és egyből jön, az valójában pontosan arra szeretné rávilágítani a gyülekezetnek a figyelmét, hogy eddig is nagyon hűségesen és jól csináltátok, de a keresztény életben még kell és szabad fejlődni, és ebben menjetek tovább. Mert hogy a hitben való előbrejutás az, ami a cél. És én ide kicsit azért gondolnám bekeverni a magvetőnek a példázatát, amit néha azért félreértünk. Ugyanis a magvető példázatában az ember, vagyis mi, az valójában az a, most nevezzük az egyszerűségnek a különböző földterületek, amik ott feljönnek, tehát hogy az útszél, meg a kövek közé esett magnál, ugye ez a köves kavicsos talaj vagyunk mi emberek, mert hogy valójában az egész példázat arról szól, hogy hogyan reagálunk, és hogyan fogadjuk be az Isten igéjét, amit nekünk az Isten ad, pazarló módon. És ezt lehet úgy értelmezni, hogy akkor az a feladat, hogy akkor én legyek a jó föld. És kedves testvérek, ez még úgy alapvetően helyén is van, hogy én legyek a jó föld és hozzak termést, de az az igazság, hogy az emberi életben a hit az nem egy ilyen nagyon statikus dolog, tehát ha tetszik, hanem a magvető példázatában nagyon sokszor vagyok én az útszéle, nagyon sokszor vagyok én a köves talaj, nagyon sokszor vagyok én az, aki nem tudom, bogáns közé keveredik, és visszafolytják. Tehát, hogy egész egyszerűen folyamatosan meg kell vizsgálni saját magamat a tekintetben, hogy hogyan fogadom az igét, amikor jön hozzám. Hogy ezt mennyire tudom magamba engedni, és mennyire hagyom neki, hogy ő a termését meghozza. Mert a magvető példázat egy picit erről is szól, hogy nem a föld hozza a termést, hanem a hintet magnak van termése, hogyha jó földbe érkezik. És ez valójában tényleg arról szól, hogy akkor én hogyan reagálok az Istenre, amikor engem megszólít. És egy picit azért hozom ezt ide, mert valójában, amikor arról beszélünk, hogy intünk titeket az Úr Jézus nevében, hogy ahogy tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre, akkor valójában ehhez kanyarodok, vagy ehhez a gondolathoz kanyarodik szerintem egy picit vissza Pál is, hogy a keresztény életünk az nem egy statikus történet, és folyamatosan foglalkozni kell azzal, hogy hányadán állok az Úristennel, meg az Úr Jézussal. Aztán én szerintem nagyon fontos része, és az ige hirdetést is erre a fogalomra futtattam ki 2 hete, ez a megszentelődés, ami szerintem méltatlanul háttérben van szorítva legalábbis a kortárs keresztény beszédben. pedig egy végtelenül fontos dolognak tartom, legalábbis én. Ugyanis, kedves testvérek, az a helyzet, hogy a megszentelődés az valójában az Isten munkája bennünk. Tehát az a kérdés, hogy meghozzuk-e akkor a gyümölcsöket. Befogadom az igét, meggyökeredzik bennem, és hagyom, hogy változtasson. És akkor itt egy kis ökológiát belekevernék a magvetőbe, amit Jézus úrunk nem kevert bele. Minden egyes élőlény kölcsönhatásban van a környezetével, tehát minden egyes élőlény változtatja a környezetét. Ha én ilyen ökológiai szempontból tekintek az Isten igéjére, akkor hatalmas kérdés, hogy ez a mag, ha hozzám kerül, akkor az mit változtat az én ökológiámon, és mit hagyok neki, hogy változtasson rajtam. De ez egy ilyen kis Farkas Ervin által berángatott plusz értelmezési szál, ami Jézus úrunk eredeti mondani valójában nem volt bent, csak úgy zárójelbe idehozom a testvéreknek. És akkor itt a megszentelődéshez azért mégiscsak visszakanyarodnék, mert arról sokat beszélgethetünk adott esetben evangéliumok alapján is, hogy meg kell térni, de nem elég megtérni. Tehát meg kell szentelődni. Hagyni kell azt, hogy az Isten elvégezze bennünk azokat a változásokat, amik ahhoz kellenek, hogy mi tényleg az ő megváltását éljük, és visszatükrözzük ebben a világban, és ez a megszentelődésnek a folyamata. Maga a szó egyébként, ami a megszentelődés szavát jelenti, az kettős értelemben áll a Bibliában, meg a bibliai görögben, mert egyrészt jelenti azt, ami már az Isten tulajdona, tehát ami az Istennek elkülönített és szent, és így módon megszentelt. Ilyen értelemben mondjuk megszentelt volt mondjuk a szövetség ládája, vagy megszentelt volt egy csomó minden, ami el volt zárva, és az Istennek volt szentelve. De valójában a megtért és megváltott nép is megszentelődik azáltal, hogy az Istenhez tartozik. És ez egy nagyon fontos, hogy mondani valója a Bibliának, hogy nem az a szent, ami tökéletes, vagy hibátlan, hanem az Isten a szent, és ezért lesz szent minden, ami az Istené. Azért szent nép a zsidóság, mert az Isten választott népe. Azért szent nép a kereszténység, mert a Krisztus megváltásában mi új elhívást kapunk. Tehát az egyház jelentem nem a szentek közössége, akik tökéletesek, hanem a megszentelt bűnösöknek, és ilyen értelemben a szenteknek a közössége. De hogy onnantól kezdve, hogy az Isten elkülöníti maga számára az embert, onnantól kezdve az Isten változásokat is elindít az emberben, és ezzel nekünk azt gondolom, hogy foglalkoznunk kell. Mert hogy, és akkor egy kicsit bekeverhetjük mondjuk Luthert, aki azt mondja, hogy az ember egyszerre bűnös és megigazított. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekünk egyből tökéletessé kell lennünk a hitünkön keresztül, de hogyha a hitünkből nem fakadnak változások, akkor valójában kérdéses, hogy mennyire van hitünk. És ez egy fontos része szerintem az egész történetnek, mert a hit az nem hagyja változás nélkül az embert. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez egy folyamat, tehát olyan sincsen, hogy valaki egyszer csak hirtelen tökéletessé válik a hitén keresztül, és többet nem vétkezhet az Isten ellen. Minden egyes kísértésem, minden egyes vétkem, minden egyes bűnöm újra és újra meg tudja rángatni adott esetben még ezt a megszentelődéses történetet is. És itt újra és újra elő kell jönni, azt gondolom, az önvizsgálattal, meg a bűnbánattal, és ezért írtam ki talán a két diával korábban, hogyha a magvetőt előveszem, akkor az útszél meg a jóföld között az valójában a hitéleti spektrum. Tehát én ebben mozgok. Hogy mindig szól hozzám az Isten, és valamikor elengedem a fülem mellett, csipegetik a madarak, ugye? Tehát, hogy még csak gyökeret sem ver, pedig azért küldi az Isten, hogy valamit változtasson bennem. Van, hogy kövek közé esik, a kúg, akkor nagyon lelkes vagyok, aztán mégsem gyökeredzik meg, és úgy járok, ahogy. Meg van, amikor én vagyok a kórókkal teli aggatott föld, hogy így tudom, hogy ezzel úgy fontos lenne foglalkozni. A többiek nem ezt csinálják, akkor én sem foglalkozom vele. És akkor a jó föld az, ami a végén sokszoros termést hoz, de szerintem a megszentelődésben, egy emberi életben ez nem egy ilyen kizárólagos történet, hogyha én már egyszer voltam jó föld, akkor mindig az leszek. Legalábbis most, ami a földi dimenziót illeti. Mert amikor majd a beteljesedés, az már egy másik kérdés, de azt majd egy kicsit máskor beszéljük meg, mert az hosszúra vezet. Tehát, hogy hosszan elmegy máshova. És a megszentelődésnek azt gondolom, hogy van egy olyan oldala is, hogy egész egyszerűen a megszentelődésben az ember hasonul a Krisztussal. Tehát az a szeretet, ami az Isten által a Krisztusban mutattatik meg, az egész egyszerűen, ha az emberben elkezd dolgozni, akkor előbb-utóbb engem is kezd a Krisztus arcára formálni. És ez szerintem megint egy nagyon fontos történet, mert az Ószövetségnek és az Újszövetségnek is van egy nagyon izgalmas refrénpárja. Az egyik az, amikor a teremtés történet, második teremtés történetben azt mondja az Isten, hogy elhelyezi az embert az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. És innentől kezdve mi azt mondjuk az Ószövetség alapján, hogy az ember az nem egyszerűen haszonélvezője a teremtésnek, hanem innentől kezdve idézőjelbe kell tenni ezt a kifejezést, de hogy társteremtője, a munkatársa az Istennek a teremtésben, mert feladata a környezetének a művelése és őrzése. Nem a lerombolása, nem a kizsákmányolása, nem az, hogy alapvetően akkor ő ebből csak hasznot merítsen, és minimális energiával a legnagyobb profitot arassa le, hanem az, hogy igenis vegye tudomásul, hogy az a világ, amiben ő küldetett, abban neki feladata Isten képű emberként az Istent képviselni a teremtett világ felé. Tehát az ember a kertész, aki az Isten megbízásából ezt a munkát a teremtésben folytatja. Ez viszonylag hamar félresiklik. És a mai napig látjuk, hogy hát elég cefetül állunk a teremtett világgal való viszonyunkban. Ha engem kérdeznek a testvérek, akkor én azt látom, hogy kimondott törekvés az, hogy az embereknek a lehető legkevesebb köze legyen a teremtett világhoz, ugyanis, hogyha van közük a teremtett világhoz, akkor foglalkoznak Isten kérdésekkel. Ha nincs közük a teremtett világhoz, hanem ilyen mű helyzetekben vannak benne, meg mű társadalmakban, vagy digitalizált környezetben, akkor nem fognak foglalkozni Isten kérdésekkel, mert hogy nem találkoznak azzal a természetes kinyilatkoztatással, ha szabad ezt a teológiai szakzsargont idehoznom, ami alapvetően hozza elénk azt, hogy nem lehet minden csak úgy magától, meg Isten nélkül. És ennek az új szövetségi refrénpárja az pedig az, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy akkor a krisztusi erkölcs tant átadjuk, mint lexikális tudást, meg a példázatgyűjteményt átadjuk, mint lexikális tudást, hanem alapvetően az a lényeg, hogy az a tanítványi kör, aki követésére, a Krisztus követésére hivatott el, az bővüljön a tanítványok tanúságtétele által. És ilyen értelemben nincs különbség Péter apostol, meg 2026 keresztényei között, mert ugyanannak a körnek a tagjai. De ahhoz, hogy ugyanannak a körnek a tagjai legyenek, ahhoz kell, hogy folyamatosan legyen egy megváltásra mutatás, egy tanúságtétel, ami dolgozik általunk, és ami fontos, ami nem azt jelenti, hogy mit érítünk, félreértés ne essék, de hogy igenis a megszentelődés folyamatában én átadom magamat az Istennek annyira, hogy használjon, ha használni akar. És nem ágálok ellene, tehát nem játszom Jónást, aki pontosan tudja, hogy Ninivébe kéne mennie, de ő inkább elindul a világ másik irányába, mert mégsem. És a megszentelődésben szépen lassan elkezdek hasonulni egy-egy területen mondjuk, vagy az életemnek egyre több területén a Krisztussal, és azt a szeretetet, amiből az én megváltásom fakad, azt a szeretetet tudom majd emberi közegben, nem biztos, hogy emberi módon továbbadni. Itt Pál apostol a megszentelődés kapcsán két területet kiragad az emberi életből, de én hadd tegyem ide hangos zárójelben, hogy nem azért ragadja ki ezt a két területet, mert ezen a két területen kell csak megszentelődni, hanem azért, mert a tesszalonikai gyülekezet egy olyan élethelyzetben van, ahol ez a két terület a legproblémásabb. Ezt tudniillik a pénzügyeknek a kezelése meg a kereskedelem, ez egy 100 000-es kereskedőváros, meg egy hellenizált környezetben vagyunk a szexualitásnak a megélése. Ha bemennek a testvérek a könyvesboltba, nézzék meg, hogy az ókorból milyen irodalmak vannak lefóliázva. Jelenlegi magyar jogszabályok értelmében a komplett ókori filozófiát le kell lene fóliázni. Hogy lefóliázták-e, azt nem tudom, de a preszokratikusoktól Arisztotelészig jóformán le kellene fóliázni nagyjából minden filozófiai művet. Ugyanis a hellén kultúra az egyáltalán nem volt konzervatív vagy prűd, kimondottan szabados volt szexualitás terén. És itt azért van egy-két kérdés, amit nem tudunk pontosan, hogy Pál pontosan mire gondol, amikor ezzel vitába száll, mert amikor itt előkerül a paráznaság kérdése, akkor ott a pornéia kifejezés szerepel a görögben, amiből egyébként a modern pornó kifejezés is származik. És ezt nagyon szó szerint akarom lefordítani, akkor eladott szexualitásról beszél Pál. Vagy haszonnal kecsegtető szexualitásról. De ez nem egyszerűen a prostitúció. Ugyanis egy hellén közegben vagyunk, és főleg a különböző termékenység kultuszokban, Istár és Afrodité, ott létezett a templomi prostitúciónak a fogalma. Hogy ez pontosan mit akart, ezt valójában nem tudjuk, tehát itt elég széles spektrumban értelmezik ezt a régészek, de meg a történészek, de hogy annak azért viszonylag sok irodalma van, vagy alátámasztása van régészeti adatokban, hogy voltak kultikus, szexuális események bizonyos kultuszok istentiszteletein. Hogy ez pontosan mit akart, azt valójában nem tudjuk. Tehát itt én azt gondolom, hogy nem Hollywood képzelő erejével kell azért rendelkezni, de hogy ez benne volt ebben a kultúrában. Ahogy az is benne volt ebben a kultúrában, hogy főleg mondjuk a görög filozófusoknál, hogy addig bizonyos részeiben a hellén kultúrában nem tekintették férfinak a férfit, amíg nem volt szexuális kapcsolata egy másik férfival. És ez megint benne volt ebben a kultúrában. Tehát, itt azért egy hogy fogalmazzák ezt meg manapság, ilyen nagyon trendin, divers felfogás volt szexualitás terén az ókorban, és ebben a kultúrában jelenik meg hirtelen a kereszténység, ami viszont visszakanyarodik az ember teremtettségi rendjéhez, és mondja azt, hogy a szexualitásnak férfi és nő viszonyában, de leginkább férfi és feleség viszonyában van kapcsolatépítő és kapcsolaterősítő tartalma. És nem szabadosan kell ezt megélni, hanem megvan nyilván ennek a maga szabadsága, csak ne keverjük a szabadságot a szabadossággal. És ezért emeli be Pál ide a szexuáletikát, úgymond, ebbe az egész kérdéskörbe, mert hogy, hát finoman szólva, amikor a 50-es években megfogalmazza a tesszalonikai levelet, ebben a kérdéskörben abszolút nincsen rend Tesszalonikában. Meg egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a Római Birodalomnak nagyjából az egész területén nincsen rend ebben a kérdésben, mert ahány kultusz, annyi felfogás, és a Római Birodalomban nagyon sok kultusz élt egymás mellett. Amíg a császár főségét elfogadták és nem kritizálták, addig nem volt probléma az Istárhit, meg az Afrodité, meg az összes többi. És az a helyzet, hogy pont a szabadosság miatt nagyon-nagyon sokakat vonzottak is ezek a kultuszok. Hát most őszintén, ha kidobnám ide a Magyar utcára, hogy akkor vasárnap nem bűnbánatot tartunk a templomban, hanem gruppenparti lesz, akkor nálunk is megjelenne egy olyan réteg valószínűleg, aki a bűnbánattal nem akar foglalkozni, de ez a kérdés megérdekli. Még akkor is, hogyha egyébként ennek egy csomó romboló hatása van. És nem abba gondol bele, hogy egyébként milyen sérelmeken, meg romboló hatásokon megy ő át, hanem egész egyszerűen megy az ösztönös szabadossága után. És ezért a megszentelődésnél Pál előhozza a szexualitásnak a kérdését, de nagyon fontosnak tartom, hogy egyébként nem tiltó jelleggel hozza elő, hanem visszahelyezi az eredeti kapcsolati rendszerbe, amiben férfi és nő, férj és feleség viszonyában érthető ez az egész meg, és zárójelben jegyzem meg, hogy ad neki egy olyan mérséget is, ami valójában pontosan arról beszél, hogy ha tisztaságban élem ezt az egészet meg a párommal, akkor ez egy Isten által megszentelt, vagy jóváhagyott, teljesen rendben történő dolog. Hát ez nem üldözi Pál. Amire egyébként nagyon sokszor, majd a középkorban látni fogjuk egyébként, hogy nagyon izgalmas, hogy az ókor szabadossága után a középkor hogyan esik át a ló másik oldalára. Az erényövvel, meg az ilyen-olyan, a test mindenféleképpen csak bűnös lehet, és a mai napig nagyon izgalmas, hogy a középkornak ez a keresztény felfogása egy csomó helyen tartja magát, hogy kereszténységben belül kialakult torz felfogása tartja magát, hogy a test az automatikusan bűnös, és minden, ami testi, az bűnös. Ez egyébként biblikusan megint nem állja meg a helyét, mert hogyha a Jóistennek bármi baja lett volna azzal, hogy úgy fogannak meg a gyermekeink, hogy ehhez kell egy férfi és egy nő, akkor nem így teremt meg bennünket. És nem mondja azt, hogy az apa meg az anya, vagy az anya meg az apa együtt az Isten képe a gyermek irányába is. Meg akkor nem úgy fogalmaztatja meg az Ószövetséget, hogy az atyánál mindig hímnemű ragot látunk, a Szentléleknél mindig nőnemű ragot látunk, mert az Atya, Fiú, Szentlélek az valójában a családnak az ősképe is a Bibliában. Tehát ez nem, nem bűnnek állítja be, hanem alapvetően egy egyensúlyi helyzetet hoz vissza, ami biblikusan igaz. És a másik, amit a megszentelődésnél ugye felhoz Pál, ja igen, és még valami, ha már megszentelődés. Ugye hogyan szentelődök meg én akkor ebben az egész kérdésben? Hát nem úgy, hogy elkezdek törvényeket betartani, hogy akkor hogyan szabad keresztényként a szexualitást megélni, hanem elkezdem azt végig gondolni a saját élethelyzetemben, hogy abban a szeretet kapcsolatban, amiben én benne vagyok, abban hogyan van ennek helye? Vagy hogyan nincsen benne helye? És innentől kezdve kerül az egész a helyére, tehát a megszentelődésnél azt azért tegyük hozzá, hogy nem mi találjuk ki a jó viselkedési formát, hanem az Isten szüli meg bennünk azt a viselkedési formát, és ez az, ami aztán a helyére teszi a dolgokat. Tehát azért izgalmas, hogy Pál itt egyébként olyan konkrét törvényi utasításokat nem fogalmaz meg. Hanem azt mondja, hogy kezdjetek el figyelni az igére, kezdjetek el figyelni az Istenre, hagyjátok, hogy az Isten megszenteljen titeket, és akkor utána majd a pornájából is lesz ut arra, hogy eljussatok a tiszta megélése felé. Mert az Isten erre hívott el benneteket, és nem arra, amiben a pogányok vannak. És akkor a másik, amit idehoz még a megszentelődés kapcsán, az a kereskedelmi kérdés, mert hát ezt most igazából egy picit találgatjuk, vagy legalábbis én találgatom, lehet, hogy egy régész vagy egy történész erre konkrétabbat tudna mondani a testvéreknek, én egyik sem vagyok. De hogy mivel ez egy 100 000-es kereskedő város, ami ókori viszonylatban hihetetlenül nagynak minősül. Tehát azért 100 000-es városok az ókorban nagyon nem voltak. Volt egy pár, Tesszalonikán kívül, de azért nem volt akkor a római birodalomnak a lakossága, hogy csak ilyen 100 000-es városok szaladgáljanak jobbra-balra. Viszont ez egy kereskedőváros volt, mert Metzi egy szárazföldi kereskedőút, meg ráadásul kikötőváros is, tehát egy csomó földközi tengeri kikötő kereskedelem itt landol. Következésképpen jó eséllyel itt 10-ből 9 ember az üzletből él. Vagy azért, mert maga is kereskedő, vagy azért, mert kereskedőkkel áll kapcsolatban, azért, mert a portékáját nekik adja tovább. És akkor, vagy mezőgazdász a környéken, aki pont azt használja ki, hogy könnyen tudja mondjuk a gabonáját, vagy a szőlőjét, vagy a maga által megtermelt és elrakható gyümölcsét kereskedőknek továbbadni, és nem szorul arra rá, hogy rövid távú kereskedelmi üzleteket kössön, mert leviszi az 5-6-7-8 zsák gabonáját a tesszalonikai nem tudom én, kikötőbe, és ott egyből egy kereskedő gájára rakják. És akkor már egy sokkal jobb üzletet tud kötni, mint hogyha elindulna, mit tudom én, északnak, és a falvakba próbálná ezt eladni. Na de ahol üzlet van, kedves testvérek, ott nyerészkedés is van. És ahol nyerészkedés is van, ott nagyon sokszor van adott esetben becsületlen megoldás. Vagy olyan megoldás, ami a szürke zónába már azért átmegy. És valójában itt Pál, amikor arról beszél, hogy senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, akkor egész egyszerűen ezt a kérdést is beemeli a tesszalonikai gyülekezet figyelmébe, hogy figyelj ide testvér, hogyha te valóban komolyan gondolod, hogy a te megváltod az Úr Jézus Krisztus, akkor onnantól kezdve, még hogyha kereskedelemből is élsz, te nem teheted meg azt, hogy átvágd a másikat, vagy megcsald a másikat, vagy nem minőségi portékát adjál neki tovább, és nem arról van szó, hogy nem lehet rajta haszna. Mert azt egyébként leírja a Biblia, hogy méltó a munkás a maga bérére. De az ügyeskedéses megoldások azok nem férnek bele. És azért nem férnek bele, mert akárhányszor egy ilyenbe belemegy az ember, teljesen mindegy, hogy a piacon kofaként alkudozva, vagy mondjuk kereskedőként, aki 5-6-7-8 kereskedő gája fölött toppon áll, nagyban játszva, ha ilyenekbe belemegy, akkor valójában az a krisztusi szeretet nem dolgozik benne, ami az egész életét kéri magának az emberből. Tehát az, hogy én a Krisztushoz tartozom, az nem csak egy-egy területet vesz az én életemből magához, hanem mindent. És akkor ez alapján érdekes lenne elgondolkodni azon, hogy mit jelent akkor mondjuk a keresztény kereskedelmi etika, de attól félek, hogyha én ezt elkezdeném most itt boncolgatni a testvéreknek, akkor egyrészt mindenki elaludna, másrészt meg, ha ez kikerül az internetre, akkor nagyon sok kapitalista nem örülne neki, hogy én erről beszélek, mert hogy egész egyszerűen teljesen más becsületbeli vonalakat kell tartani. És akkor még egy dolgot emelnék ide be. Senki semmilyen ügyben ne károsítsa meg a másikat. Ha az én teljes életemet kéri magának a Krisztus a megszentelődés által, akkor ez nem csak üzlet és nem csak szexualitás, hanem valójában minden, ami az én életemben benne van. A családi életem, a gyülekezeti jelenlétem, a világ előtt vállalt tanúságtételem, az, hogy hát nem tudom, egy nagyon sok mindent lehetne itt alapvetően felsorolni, és ezt csak azért hozom ide, hogy tényleg utolsó gondolatként még megerősítsem és aláhúzzam azt, hogy nem azért emeli ki Pál ezt a két területet, mert ez a kettő az, ami alá, vagy ami fölé a megszentelődés vonatkozik, hanem mert ezeknek a szerencsétlen tesszalonikaiaknak ezzel a kettővel van a két legnagyobb problémája. És keressük meg a saját életünkre vonatkoztatva azokat a területeket meg, hogy nekünk hol van még dolgunk a megszentelődéssel, és hol vagyunk adott esetben elakadva benne. És most megállok, mert hát ha van hozzászólni való. A 4. fejezet 9 és 12. versei közül olvasom a következő szakaszt. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És ha gyakoroljátok is ezt, minden testvér iránt, egész és mert gyakoroljátok is ezt, minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Azért gondoltam, hogy még ide veszem ezt a szakaszt, mert szerintem ez a pár vers, ez valójában a megszentelődés témakörétől nem válik el. És az, amit én kiragadnék belőle, az valójában az a csendes élet kérdésköre. Mert amikor itt Pál arról beszél, hogy csendesen éljetek, akkor nem halk életről beszél, hanem itt inkább a lázongás nélküli csendességről beszél, a nagy ilyen izgága, majd én oda megyek, megcsinálom nekem, nem mondja meg senki, mert én jobban tudom jellegű dolgok helyett való csendességről beszél, tehát inkább egy nyugalmi állapotról beszél a görögben. És ez szerintem azért nagyon fontos, mert és ez picit az én saját tapasztalatom, hogy én magamra nézek, hogy mi az, ami gyorsan látszódott azután, hogy elkezdtem komolyan foglalkozni a Krisztus hittel, meg azzal, hogy mit jelent számomra a megváltó, az valójában a nyugalomnak a megtalálása. És ezt nem állítom magamról, hogy akkor én innentől kezdve egy ilyen nagyon csendes vérű valaki lennék, mert ez nem igaz. De lényegesen több türelmet kaptam az Istentől, mint amennyiben nem gyárilag van. Lényegesen több szelítséget, mint amennyiben nem eredendően van. És akkor ez a megszentelődés, ez azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert ahogy az ember elkezd változni, és nyilván mindenkinél máshogy megy, hogy mennyire tud mondjuk gyorsan, vagy mennyire megy ez lassan, vagy mennyire ingadozik, ez nyilván egy picit az Isten kapcsolatnak a minőségétől is függ, meg talán az Isten tervétől is, de hogy ez a csendesség, ez elkezd az emberben megfogalmazódni. És ez szerintem azért nagyon fontos, mert körülöttünk hihetetlenül zajos ma is a világ. És ha belegondolunk, akkor valójában ma indulatokból építenek világot körénk. És ezzel szemben fogalmazódik meg ez a páli csendesség, ami meg azt mondja, hogy de ti ne üljetek fel erre az indulatvonatra. Tehát onnantól kezdve, hogy ti a Krisztushoz tartoztok, nektek nem kell hergelésekre hallgatni, ami már az ókori demagógoknak is alapvetően ugye a ismérve volt. Nem hiába használják a mai napig ezt a kifejezést, hogy demagógia. A demagógnak volt az a feladata az ókori politikában, hogy egy adott narratívát azt jó hangosan elmondjon, abba lehetőleg érzelmileg embereket belerántson, általában azzal, hogy jól felúszította őket, és kijelölt egy ellenséget, akit lehetett közösen utálni. Az sem volt baj, hogyha az ellenség az adott esetben városon belül van. Ha ehhez kellett egy kicsit hazudni, akkor hazudott hozzá, ha kellett hozzá valami hamis információt elhinteni, akkor a hamis információt elhintette hozzá, és hogyha most valaki az országgyűlési választások kapcsán esetleg bármelyik kifejezésemben áthallást vél a 21. századdal felfedezni, akkor jelentem alá, ez csak is a véletlen műve lehet, biztos nem a mi emberi valóságunkért. De hogy innen, onnantól kezdve, hogy mi a Krisztushoz tartozunk, és nekünk a Krisztus az első számú tájékozódási pontunk, onnantól kezdve ne határozzák meg az életünket ezek az indulatok. És ne ebből induljunk ki feltétlenül. A másik, amit én szeretnék ebből a szakaszból kiemelni, mert nekem a kimondottan kedves, ez a saját kezetekkel dolgozhatok, ami egy ilyen nagyon kis egyszerű félmondatnak tűnik. Tehát olyan csak látnunk kell azt, hogy ez egy hellén kultúrában hangzik el, ahol a kétkezi munka, bármilyen kétkezi munka, főleg gazdagaiknál, a rabszolga feladata. Mert az megalázó. Szemben a Biblia meg azt mondja, hogy a kétkezi munka az az istenképű ember feladata. Tehát onnantól kezdve, hogy elhelyez bennünket az Isten a teremtésben, és azt mondja, hogy műveld és őrizd, azt nem lehet kétkezi munka nélkül csinálni. Tehát, hogyha visszatérek ahhoz, hogy akkor az ember a kertész, akkor nyugodtan képzelje maga elé mindenki a maga kis kertjét, amiben lehet, hogy ez csak egy muskántis láda, de hogy képzeljük magunk elé, hogy ez hogyan működik, az csak úgy működik, hogy a két kezemmel csinálom benne a dolgokat. És látjuk azt, hogy annak hogyan van mondjuk eredménye, amikor ültetünk valamit, amikor mondjuk gondozunk egy növényt, amikor újra kell gondolni komplett rendszereket mondjuk a kertben, ha nagyobb területen gazdálkodunk, és akkor az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy akkor most nem három sortások fel, hanem kell egy roti kapa, mert nem leszek hozzá elég, de hogy akkor is két kézzel dolgozok, és formálom a környezetemet. És az Ószövetség, közben lenémítom, bocsánat, a laptopot, mert ez a csipogás, ez a kis szerverünk a teológus bandával, és úgy nézem, hogy a teológus testvérek most nem kell tudni beszélgetésnek. Az alkotás, a kézzel művelés, meg dolgozás, az biblikusan, az mind abból fakad, hogy mi az Isten képére hivatva változtatni tudunk a környezetünkön. És teljesen mindegy, hogy ez a kétkezi munka, ez micsoda, az valójában onnantól kezdve az arról szól, hogy a kétkezi munkával én mindig változtatok a környezetemen. Ha rendet rakok a hivatalban, változtattam a környezetemen. Ha elültettem egy virágot kint a templomkertbe, változtattam a környezetemen. És ezzel már az Isten képére hasonlítok, tehát biblikusan a kétkezi munka az erény, és nem pedig ilyen lenézendő valami. ami a görög világban viszont benne van. És ez szerintem azért nagyon fontos, mert egy picit, ha már itt hoztuk ezeket a 21. századi áthallásokat, a mai világ is kezd elindulni abba az irányba, hogy hát kétkezi munkát azért, ha lehet, annyira ne. Ugye? Tehát, hogy úgy legyen jó fizetésem, meg jó egzisztenciám, hogy mondjuk esetleg a klaviatúrát azt úgy prüncsögöm, de hogy hát azért a culáger melóba megszakadni azért már úgy annyira mégse. És akkor itt előkerül az a gondolat, hogy igaznak tartjuk-e még azt az egyébként biblikus gyökerű mondást, hogy a munka nem esít. Szerintem nagyon fontos kérdés. Mert hogy egyébként, ha az ember nem csak ledarál bizonyos munkafolyamatokat, hanem egy picit figyelemmel végzi, akkor arra is rájöhet, hogy mennyi mindent lehet abból tanulni. Én évekig címereztem kukoricát kamaszként, és ha most azt mondanák, hogy el lehet kezdeni újra, és nyugodtan keresetek magamnak 14 évesen munkát, és a mai fejemmel gondolkodva mehetek és szerezhetek munkát, én most is azt mondanám, hogy kukoricát címerezni megyek. A hihetetlen sok alázatot tanult az ember, miközben 80-100 gyerekkel próbálta nem széttaposni a kukoricaföldet, és hát azért legyünk őszintén, nem a Magyar Tudományos Akadémiáról válogatták a címerező brigádot. A kulturálisan sokszínűek voltunk, így is fogalmazhatok. De volt egy feladat, amit közösen kellett megcsinálni, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy...
És ellenőrizték is.
Sőt, ha rosszul csináltam, visszaküldtek a sor elejére. Igen. Tehát ezekben nagyon sok mindent lehet tanulni, és azt gondolom, hogy főleg következményt lehet nagyon sok mindent tanulni, meg az, hogy az ember nem súlytalanul van benne a dologban, és félreértés ne essék, a Biblia nem azt mondja, hogy a szellemi munka nem munka, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ez megint nem azt jelenti, hogy akkor a szellemi munkások ellen prédikál a Biblia, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy ha én valamit vállalok, és amiben magamat beleteszem becsülettel, az rajtam is változtat. És alázattal végezzem azokat a dolgokat, amiket kaptam. Ha rabszolgaként az a feladatom, hogy tisztára nyaljam az uramnak a házát, akkor azt végezzem becsülettel. Ha viszont nem vagyok rabszolga, akkor ne nézzem le a rabszolgák munkáját azáltal, hogy egyébként jogilag megtehetném, mert az én kezem se fog letörni, hogyha nekem kell elmosogatni magam után. Uram, bocsá, ha segítek a rabszolgáimnak kitakarítani, vagy mondjuk együtt dolgozni a mezőn. És akkor még egy érdekességet hoznék ide ezzel kapcsolatban, hogy egyes történészek azt állítják, ez nem tudom, hogy mennyire egyébként egy ilyen ellenőrzött forrás, hogy a korabeli zsidóságban kimondottan tendencia volt az, hogy anyagi helyzettől függetlenül a fiúgyermekek kitanultak egy szakmát. És jelentem alássan Pál rabbi. De tud sátorponyvát szőni? Miért tud sátorponyvát szőni? Mert a munka nem esít, és ezt valószínűleg Pál nem a missziói út során tanulta ki, hanem alapvetően egész egyszerűen nem engedték el otthonról a rabbi iskolába addig, amíg egy szakmát ki nem tanult, és ez nála a sátorponyva szövés volt. És azért ez egy izgalmas történet, hogy ráadásul van római neve, van római állampolgársága, tehát akkor ez biztos, hogy nem egy hétköznapi zsidó család. Anyagilag sem valószínűleg azon a focipályán mozognak, mint a zsidó nagy többség, és mégis azt mondják, hogy nem elég, hogy te tanult ember leszel, sátorponyvát is kell tudnod szülni. És ez szerintem megint egy példa lehet a 21. század emberének, hogy persze nagyon sok mindenből lehet megélni, meg mindenki éljen meg abból, amiből tud, meg amiből, ha gondviselt helyzetben van, szeretne. De hogy tanuljon ki, vagy tanulja meg a kétkezi alapokat, mert minden egyes kétkezi munkánkban a teremtés szolgálatába állunk bele újra és újra. És akkor most megint megállok.